Köszöntjük a kedves testvéreket, szeretettel, kíváncsiak, hogy itt lettünk a gyülekezet körében. A tegnap esti szolgálatért jöttünk tulajdonképpen, volt egy koncertünk a Filharmóniában, de nem hagytuk ki azt, hogy a gyülekezet is találkozzunk, és együtt legyünk a testvéri közösségben, és kíváncsiak az, hogy egymás hitáltal épülhetünk, és valamit mi is megoszthatunk abból, amit az Úrtól kaptunk. Hát a Zsoltár alapján a bibliórai ige, vagy lecke, három igazságot mond el, párhuzamosan az Istenről is, rólunk emberekről. Szemben van állítva Isten örökké valósága, a mi mulandóságunkkal. Azt mondja, hogy szentsége, tisztasága, ami esendőségünkkel, bűnösségünkkel, gyakori tisztátalanságunkkal. Majd pedig az ő hatalma, az ő minden hatósága, ami esendős, ami ráutaltságunkkal, tehetetlenségünkkel, gyengeségünkkel. És amikor mi igazságokat boncolgatunk, meg tanulmányozunk, akár bibliórán, vagy egyénileg, úgy van értelme, hogyha az lecsapódik az életünkben, és hatással van ránk is. Mi valamilyen módon válaszolunk arra, amit Isten nekünk üzen. Például ezek által, az igazságok által. Ha az első két igazságot nézzük, Isten örökkévalóságát a mi mondóságunkkal szemben, az ő szentségét a mi bűnösségünkkel szemben, akkor lehet a mi imádságunk is az, amit már mondtuk közösen itt a 13-as versben volt. 12-es versben. Hogy taníts minket úgy szemlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát ezzel az énekkel, ezzel az igével kezdenénk most ezt a szolgálatot. Annak idején, mikor egy szilveszterre készültünk a fiatalokkal, az alapigét választották a szilveszteri együttlétre, és akkor fogalmazott meg bennem ez a kis ének. A refrénjét jó volna együtt énekelni, megpróbálni együtt énekelni. Személyesébe tettem kicsit az igét, egyes szám első szemébe így hangzik. Itt hátul kéne kevesebbet ebből a... Taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bölcs szívhez jussak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig okuljak. Taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bölcs szívhez jussak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig okuljak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig okuljak. Egészen előről. Taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bölcs szívhez jussak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig okuljak. Fiatal vagyok még, nemrég voltam gyermek, de azért az évek fölöttem is telnek. Az időmből sajnos sok telt el hiába, nem tér vissza bárhogy sóhajtok utána. Tétlenséggel lustán agyonütött percek, mulasztások árán meghiúsult tervek. Életbölcsességből feladták a leckét, ebből a tantárból vizsgáznom kell ismét. És taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bölcs szívhez jussak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből születésem óta sok tévedést láttam, hogyha mással történt, elítéltem nyomban. Okító tanácsot bőven osztogattam, de az észlelt rosszból vajon mit tanultam? Taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bölcs szívhez jussak. Úgy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig okuljak. Könnyelműen néha rossz utakra tértem, mert a ravasz sátán megcsalta a szívem. Köszönöm, hogy ismét magadhoz fogadtál, ékozló fiadnak újabb esélyt adtál. Taníts, kérlek úgy számlálni napjaim, hogy az évek során bőrszívhez jussak. Úgy intéz
egészen ügyes, fajos dolgai, hogy a történtekből mindig okulja.
Taníts kérlek!
Taníts kérlek, hogy számlálni napjai, hogy az évek során bőszívhez jussalom. Hogy intézzem ügyes, bajos dolgaim, hogy a történtekből mindig újra. Éveimet nézve, megvallom most néked, kincsnek tartom azt, hogy szolgálhatlak téged. Túl csorduló szívvel adok érte hálát, vezess még el érem a mennyek szép országát.
Mulandó vagyok, végesek a napjaim, az éveim. Ezt a néhány évet úgy éljen, észszerűen, bölcsen. Jó vigyázatot, tehát hogyan értek, mondja Pál apostol is, az egész meg. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Ne a bűnben és a saját kívánságomnak élve, hanem az Úr szolgálatába beállítva az energiáimat, a képességeimet. És így mentve át minden mulandó értéket az örökké valóságban. Bölcsen élni. Az örökké valóságban fényében élni, hogy erről szól a Biblia óránk. Aztán van szó arról is, hogy én tehetetlen vagyok sokszor, képtelen a jóra, bármi jóra, de Isten hatalmas és erős. És olyan szép a válasz a Zsoltárosnak erre, Potromó Mózesnek, ahogyan ennek a tudatában azt kér Istentől, folytatólagosan a 13-as verstől, fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgádon, árazd ránk kegyelmet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket, annyi napon át, ahányan megaláztál. Aztán legyenek láthatóvá tetteid, szolgáidon és méltóságod, fiaikon. Legyen velünk Istennek a jó indulata. Urunk, fordulj hozzánk. Uram, fordulj hozzánk. Könyörülettel, kegyelemmel, örömöddel, minket megörvendeztetve, a kegyelem után, ha átéltük, akkor jön az öröm is, szinte magától, az öröme, és a te élet átformáló erőddel, hogy rajtunk a te dicsőséged, a te méltóságod, a te tetteid legyenek láthatóvá. Így regálhatom le azt, hogy én gyenge vagyok, erőtelen, és őre képtelen, de ő hatalmas, én mindenható. Fordulj felénk! Az utóbbi időben nagyon közel jött hozzám egy gondolat, egy bibliai kép, erről, hogy fordulj hozzám, fordulj hozzánk. Mintha az ároni áldásnak a jó kívánsága hangzana itt el, kérés formájában, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád. Isten ilyen ember, ilyen antropomorf módon jelenti ki magát, hogy az ő arcát felénk fordítja. Az ő arca nem más a Biblia lapjain, annak a jelentése, mint Isten hathatós, tevékeny, aktív jelenléte az ember életében. Amikor nem csak úgy, talán itt van az Úr, hanem kétséget kizáróan itt van az Úr, és munkálkodik, kijelenti magát. Ez a kép a Bibliában úgy jött közel hozzám, Isten arca, és aznak a jelentősége, hogy született kisbabánk, és a vele való kommunikáció elsősorban az arcon keresztül történik. Ránéz, visszanéz. A verbális kommunikáció nem igen van a lehetőség, még pedig mintha mindent értene, de az arc az olyan beszédes. A mosoly, a tekintet. Az arc kifejezés. Aztán volt egy vers is, ami erről szólt, és most vagy egyik lapban, a Békehírnökben egy versikét, ami erről szólt, az is úgy megdobogtatta a szívemet. Aztán nemrég volt szó a vezérfonal szerint Kainról, a lecsigeztett fejű áldozóról, aki aztán később elmenekült Isten színe elől, Isten arca elől. Nem merte felemelni az arcát Istenre. És valóban így van. A bűnös ember az menekül az Isten jelenlétében, az arca, Isten arcától menekül. És itt is van erről szó, ebben a Zsoltárban, ha megfigyeltétek, hogy idézem pontosan, a 7-es verstől, bizony elmúlunk haragod miatt, intatod miatt, megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Ha vétkeinket, még a titkoltakat is, arcod elé állítod. Jaj, nekünk! Menekülni Isten arc elől. Ez egy meddő próbálkozás. Azóta is próbált ezt Dávid, és ezt mondta.
Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet. Elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartod kezedet. Még a számom sincs a szó, én már egészen érted azt, ó, hová menjek szellemettől, és a te orcád elől, hová fussak. Uram, megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet. Elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartott kezedet. Még a számon sincs a szó, én már egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orcád elől, hová a mennybe szállok fel, te ott vagy. Ha a Seolban beteg ágyat jelen vagy, ha a hajnal szárnyaira kellik, s a tenger túlsó szélére szállik, a te kezed vezérelne engem, a te jobb kezed fogna engem. Még a számom sincs a szó, én már egészen érted azt, hová menjek szellemettől, és a te orcád elől. Mennybe szállok fel, te ott vagy. Ha a Seolban vetek ágyat, jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kellik, s ha a tenger túlsó szélére szállik, a te kezed vezérelne engem, a te jobb kezed fogna engem.
Isten lát, az arca fölöttünk van, kárul el menekülni, inkább érdemes hozzá menekülni. Így imádkozott Mózes is, hogy Uram, tekints ránk, fordulj felénk, de hogyan? Kegyelemmel, irgalommal, erre van szükségünk, hogy te megkegyelmez nekünk. És kell egy ilyen találkozás Isten arcával, amikor az ő arca fényére megtapasztaljuk az ő kegyelmét. Hát először ez a versik, amit most el fogok énekelni. Egy kicsit mély a megfogalmazás, de nem árt néha mélyen szántani, és mélyen gondolkodni. Kicsit gondolatébresztő ez az ének.
Arcok jöttek, arcok mentek, mosolyjal adtak jó kedvet. Arcok fényét, arcok tükrét, szemek ragyogták ékesnek. Arcok jöttek, arcok mentek, mosolyjal adtak jó kedvet. Arcok fényét, arcok tükrét, szemek ragyogták ékesnek. Szemből égről fénylő napnak sugára hullott arcomra. Arcok jöttek, arcok múltak, ha őket árnyék elmosta. Hulló árnyék, tán én lennék, mi azt a napfényt elmogja. Árnyék oszló, fénylő Isten, ragyogj te rólam most vissza. Ragyogj te rólam most vissza. Szemből égről fénylő napnak világa hullott arcomra, s arcok hunytak, arcok múltak, ha őket árnyék elfogta. Álló árnyék én lennék, mi azt a napfényt elfogja. Árnyék oszló, fénylő Isten, ragyogj te rólam most vissza. Ragyogj te rólam most vissza.
Szemből, égről, fénylő napnak világa hullott az arcomra. Találkoztam a kegyelmes Istennel. És utána az a vágyam, hogy az árnyék oszlató, fénylő Isten ragyogja rólam vissza. Az ő arcát szemlélve, az életem változzon meg, alakuljon át, és tükrözzen vissza az ő dicsőségét, szépségét. Isten kegyelmük, ez megtörténhet. És szeretnék mindig ott lenni az ő közelségében, hogy Pál apostol mondja a korintusoknak, hogy miközben nem mint múltes felett arca, hanem feletlen arccal szemlőjük Isten dicsőségét, de tükörben, mi is ugyanarra a képre formálódunk át. Az ő képére. Dicsőségről dicsőségre. És ezt is most tanulgattam az én kisfiamtól, Zsefikétől, ahogyan ő visszaragyogja, amit lát. Neki jó a tükre, és a jót is visszatükrözi, és az más dolgokat is. Hát erről szól most még egy ének, erről a visszaragyogásról.
Szüntelen mosolygó, vidám kis cseléd, mint a napra forgó, úgy fordul feléd, mintha minden egy szót már is értene. Hogyha szólasz hozzá, megszépül velem. Mintha minden egy szót már is értene. Hogyha szólasz hozzá, megszépül velem. Én is így szeretnék felragyogni rád, mikor megszólítasz szent igéden át. Jó atyám, ha nálad áldást nyerhetek, megszépül a lelkem, mint egy kis gyerek. Én is így szeretnék felragyogni rád, mikor megszólítasz szent igéden át. Jó atyám, ha nálad áldást nyerhetek, megszépül a lelkem, mint egy kis gyerek.
A hívember kívánság, hogy átült Isten kegyelmét az ő arcát tekintve, az ő kegyelmes, jó nyíltó arcát, tapasztalta maga fölött, aztán, hogy ott élhet ebben a jelenlétben, Isten arca mosolya kíséretében, és visszaragyoghatja az ő dicsőségét. És végül majd szemtől szembe, és ezt teheti a végső győzelem napján. Erről szól még egy ének.
Lázad sorsa ellen, mindenütt a nép, ő nem lázadozva adta életét. Még keresztre menve szenvedett sokat, tudta nem hiába lesz az áldozat. Azért halt meg értem, ő a legnagyobb, hogy én ne maradjak, annak ki vagyok. Győzelemre vágyam, mert van győzelem, bűnökön halálom, kísértéseken. Van győzelem, van győzelem nekem. Van győzelem, van győzelem, vele van győzelem nekem. Bár az életemben állandó a harc, te ragyogva nézd rám, az a Krisztus arc. Nőttöm nő a fényem, lelket melegít, pedig nékem lassan beestenedik. Ragyog az arc, ragyog az arc, ragyog a Krisztus arc. Ragyog az arc, ragyog az arc, egyre ragyog a Krisztus arc. Állandó a harc, de ragyogva néz rám, az a Krisztus arc. Nőttön nő a fényem, lelket melegít, pedig nékem lassan beestenedik.
És mégis,
ragyog az arc, ragyog az arc, ragyog a Krisztus arc. Ragyog az arc, ragyog az arc, egyre ragyog a Krisztus arc. Ragyog az arc, ragyog az arc, ragyog a Krisztus arc. Ragyog az arc, egyre ragyog a Krisztus arc.
hálásak vagyunk azért, hogy amíg kegyelmesen tekintesz el ránk, és megfürdőzhetünk a te harcod fényében, jöhetünk eléd még a nyomorúságainkkal és bűneinkkel is, mulandóságunk tudatában és gyarúságunk tudatában, hogy te tekints ránk, és hadd várnak a tetteid, a te dicsőséged, a te méltóságod, ezek legyenek láthatóvá rajtunk. Úgy szeretnék ezt megtapasztalni. És majd egykor szemtől szemben nézi téged a dicsőségben. Gyönyörködni benned, és ezt nem megunni, hanem ezt egyre inkább élvezni, és ennek örülni. Kérünk, hogy segíts nekünk ebben, hogy eljuthassunk majd a te dicsőségedbe. Amen. És addig is. Isten áldjon, és őrizzen téged, arca fényével kísérje lépted, legyen mindig veled, adjon békét neked, szelleme töltse be életed. Isten áldjon és őrizzen téged, arca fényével kísérje lépted, legyen mindig veled, adjon békét neked, szelleme töltse be életed.
Most pedig mai igénket Kovács József testvér összefoglalja, amiután a 74-es számú éneket énekeljük közösen majd.
A felhívás felénk az, hogy éljünk az örökkévalóság fényében. Ebben segít minket ez a zsoltár, és úgy gondolom, hogy ezt éltük át most, amikor együtt vagyunk, és énekeltünk, hallgattuk az éneket, és bekapcsolódtunk. Valahányszor az ige szól, amikor Isten gyülekezetében vagyunk, akkor az örökkévalóság fényében vagyunk. Azonban a felhívás számunkra még mindig ilyen körülmények között is áll, hisz nem csak a gyülekezetben kell Isten és az örökkévalóság fényében élnünk, hanem mindig. És azt látjuk, hogy nagyon sokan nem élnek az örökkévalóság fényében. Ezért van szüksége erre a felhívásra. Ez a zsoltár, amit Mózesnek tulajdonít az ige, egy gyöngyszeme a zsoltárok könyvének, de nem csak a zsoltárok könyvének, hanem a világ irodalomnak is egy gyöngyszeme. Mert figyelmeztet bennünket arra, hogy hogyan kell élni. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Miért is kell nekünk az örökkévalóság fényében élni? Hát azért, mert az örökkévalóság az egyedüli és az igazi valóság. Nem úgy értem ezt, és nem úgy értjük, mint ahogy régen értették a görögök, hogy ez a világ egy árnyékvilág, csak egy olyan világ, mint amikor egy tűz valakiknek az árnyékát vetíti a barlang falára. Úgy értjük, hogy ez a világ valósággal létező világ, és mi valós dolgok vagyunk, és a dolgok valóságosak körülöttünk, de úgy értjük, hogy még minek előtte lettek volna ezek a dolgok. Minek előtte a hegyek lettek volna, vagy a természet, vagy a koszmosz lett volna. Isten már akkor volt. És amikor eljön az idő, amikor ez a világ másképp lesz, akkor is Isten létezni fog. Az ő örökkévalósága, az időnk előtti és az időnk utáni örökkévalósága az igazi valóság. És balga az az ember, aki ezzel nem számol. Mert ha most nem is hiszünk benne, egyszer majd meg fogjuk látni. Tehát az örökkévalóság az igazi valóság. Aztán azért is kell éljünk az örökkévalóság fényében, testvéreim, mert az élet gyorsan eltelik. És mi lesz azután? Ez a zsoltár beszél arról, hogy úgy megyünk az életbe, úgy utazunk át, mintha repülnénk. és ezt az élet különböző szakaszaiban különféleképpen éljük meg. Van, amikor úgy tűnik, hogy jaj, de lassan vánszorog az élet második felében pedig a Mózessel, talán az öreg Mózessel együtt azt mondjuk, mintha repülnénk. És hova repülünk? És vége lesz ennek az életnek? És akkor mi lesz? Hát azt, amivel szembenézünk majd akkor, amikor elmúlik ez az élet, annak a fényét kell behozni ebbe a repülő életbe. Hogy ne legyünk olyanok, akik csak a fejünket lehajtva a földiekkel törődünk. Most egy olyan kultúrát építünk, vagy építnek az emberek körülöttünk, amelyik csak a földivel foglalkozik. A mi világunk egy földiekkel foglalkozó világ. Egy mosttal foglalkozó világ, amit meg tudunk fogni, hogy kényelmessé tegyük az életünket. De ez a világ elmúlik. És akik nem hozták be az örökkévalóság fényét, és értelmét, és bölcsességét ebben az életben, azok tönkre mennek. Már régóta beszélnek arról, hogy a nyugati kultúra hanyatlik. És ez a hanyatlás most exponenciálisan látszik. Már 100-150 évvel ezelőtt írtak olyan könyveket, hogy jaj és baj van a nyugati kultúrával. Mert anyagiasak lettünk. És ebben az anyagiasságban nem találjuk meg az értelmét az örökkévalóság nélkül. Akármit is teszünk, akármihez is folyamodunk, akármilyen lelkes programokban is fogunk, az örökkévalóság fénye nélkül nincs értelme az életnek. És ha még az emberek, akik nem hívők, találnak is értelmet az életüknek, ezek mind olyan dolgok, amely az örökkévalóság fényéből táplálkozik. Azt mondta egy teológus, hogy a világban, ha van fény, az a templomokból kiáradó fény. Úgy képzelte el, hogy a világ olyan, mint egy templom, és a templomot körülvevő udvar. A templom tele van fénnyel, és az ablakokon keresztül kiviláglik valami az utcára, meg az udvarra. És ha az emberek azt mondják, hogy vannak valóságos értékek, hogy van szeretet, és van közösség, és van türelem, és van jóság, ilyen értékeket mondanak, ilyenekről beszélnek az emberek, de ezek mind azokból a fényekből, vagy abból a fényből táplálkozik, ami az örökkévalóság fénye. Annak csak egy kis töredéke. Az életnek nincs értelme az örökkévalóság nélkül. Erről most lehetne értekezést tartani. Világi emberek szájába lehetne adni ezeket a dolgokat, akik az eszükkel jutottak el oda, hogy kell legyen egy Isten, és kell legyen örökkévalóság, és kell legyen egy büntetés, és kell legyen egy örökkévaló lélek, mert különben ennek az egész világi életnek nincs semmi értelme, mondták a nagy elmék ebben a világban. A tegnap olvastam egy levelet, körlevélként küldte el valaki nekem a postaládámba, ami a görög egyháznak a felhívása volt a görög néphez. Mindnyájan tudjuk azt, hogy most az Európai Unió egyik legproblémásabb ország a Görögország. És az én életem folyamán még nem olvastam olyan bátor levelet, amelyik úgy megszólítja a népet, mint ahogy ez a levél megszólítja a görögöket most ebben a korszakban. És világosan kimondja, hogy ennek a kornak van egy morális, de nem csak egy morális, egy szellemi krízise. És ezért mi vagyunk a hibásak, mert többet akarunk elfogyasztani, mint amennyit megtermelünk. És ezért nincs az emberek életének értelme, és felhívja az ország lakosságát, hogy térjenek vissza az egyházhoz, és térjenek vissza Istenhez, mert nincs értelme az életnek. Akármilyen gazdagok is vagyunk kívülről, az örökkévaló Isten nélkül. Miért számoljunk és éljünk az örökkévalóság fényében? Azért, mert van egy probléma velünk. És a probléma az, hogy bűnösek vagyunk. És ezzel a bűnösséggel egyszer le kell számolni. Amikor az örökkévalóságba kerülünk, akkor úgy lesz, hogy Isten arca elé fogja tenni a mi vétkeinket. Azoknak, akiknek nem bocsátotta meg. Hallottunk az előbb arról, milyen jó, amikor Isten arca mosolyog ránk. És lesz egy idő, amikor vége lesz az időnek, és akkor kétféleképpen lehet majd látni Isten arcát. Vagy egy mosolygó Isten arcot, aki azt mondja, hogy jöjjetek, és örököljétek azt az országot, amit készítettem nektek, vagy pedig távozzatok tőlem. Mert számolni kell a bűnnel, azzal, ami bennünk van, azzal, amivel születtünk, és amit még hozzáadtunk. És ezért érdemes az örökkévalóság fényében élni. Mert ha úgy élünk, akkor tisztítjuk és készítjük a szívünket. Mert tudjuk, hogy ki vár ránk az örökkévalóságba. Akiben megvan az a reménység, hogy egyszer olyan lesz, mint Jézus. Az megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Testvéreim, a Zsoltár egy imával fejeződik be, ami a 12. verssel kezdődik. Miután az Isten örökkévalóságáról és az ember mulandóságáról beszél a Zsoltáros, utána imádkozik. És ezek között, az ima kérések között van az, hogy legyek bölcs, hogy úgy éljek, ahogy kell. Hogy Isten ne haragudjon ránk, legyen jó indulatú velünk szemben. Én most azt a kérdést tenném fel, hogy ha az örökkévalóság fényében törekszel élni, neked most miért kellene imádkoznod? Mit kellene kérned Istentől? Mert emellett a dolog mellett nem mehetünk csak úgy el, hogy ne alázzuk meg magunkat, és ne kérjük az Isten segítségét és bocsánatát. Hát adja meg az Úr, hogy az örökkévalóság fényében éljünk és szolgáljunk, mert nem sokára ez a fény dicsőségesen fog ránk ragyogni.
Nem szeretek csak úgy üresbe énekelni, vagy csak, hogy legyen egy ének még. Az ígéretés előtt állunk, és nagyon fontos ilyenkor, hogy a szívünk legyen nyitva, és mondjuk azt, amit Sámuel mondott, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.
Uram, szelíd hangod ma is hallhatom, igény mécsesként világít utamon. Szavad hadd járja át szívem rejtelmes, mint barát, hozza fényre halált bennem lázadás. Szolgád vagyok, ki parancsodra vár, vágyakozom törvényed után. Szabad hadd járja át szívem rejtelmes, mint barát, hozza fényre halált bennem lázadást. Halleluja, szívem nyitva, szólj, Uram, hallja a gyermeket. Szolgád jól figyel. Uram, ígéd szerint lelkem benned ér. Uram, ígéd szerint lelked bennem él. Ezért Abbá, Atyám, így kiáltok én. Mutass irányt nekem, és tovább, Szent Mesterem, ami jutalmam tőled majd átveszem. Fiad vagyok, ki tanácsodra vár, terveidet elmém sejti már. Vezess tovább engem, mutasd irány, Szent Mesterem, amíg jutalmam tőled majd átveszem. Halleluja, szívem nyitva, szólj, Atyám, hallja a gyermeket. Halleluja, szívem nyitva, hallja a gyermeket.
Let's read together from Matthew chapter 11 verses 25 through 30.
Igét olvasunk Máté evangéliuma 11. fejezetében, fejezetéből a 25. verstől a 30-ig. Máté evangéliuma 11. fejezet 25. versétől így van megírva Isten igéje. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasztallak, Atyám, menj és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljunk helyet.
First, it has been a joy to be with you, Bonnie and I, to be with you these days here in Satomari.
Először is azt mondom, hogy Boninak és nekem egy öröm volt veletek lenni Szatmáron ezekben a napokban.
And this will be our last time with you for a while.
Ez az alkalom egy ideig az utolsó lesz, nem tudjuk, hogy mikor jövünk újból.
And so until we are together again, may the blessings of God be upon you.
És addig, ameddig újra találkozunk, legyen rajtatok Istennek áldása.
May you hear his voice to come.
Hadd halljátok meg az ő hangját.
And when you hear it, may you follow.
És amikor ő azt mondja, hogy jöjj, kövess, akkor kövessétek őt.
We thank you so much for your kindness toward us, your love, your encouragement.
Köszönjük szépen az irántunk mutatott kedvességet és szeretetet, bátorítást.
And with that I just say thank you so much.
És nem tudok egyebet mondani, csak azt, hogy nagyon szépen köszönöm.
It is really a joy to be here with Joseph and Joseph.
Nagy öröm számomra itt lenni Józseffel és Józseffel.
Because these are two people who have truly impacted my life and the ministry that God has given.
Mert ők olyan emberek, akik hatással voltak az életemre és szolgálatomra, amit Isten adott nekem.
God put us together the very first time that I came to Romania in May of 2000.
Isten összehozott bennünket már 2000-ben, amikor először jöttem Romániába.
I met Joseph at the seminary in Cluj.
Józsefet Kolozsváron a szemináriumnál találkoztam vele.
Joseph in Brasov.
A másik Józseffel Brassóban.
I still have his music. I listen to.
Még mindig hallgatom, szoktam hallgatni az ő lemezeiket.
Although I've got to get some CDs because my tapes are wearing thin.
Most pedig kell vegyek CD-ket, mert a hangszallagok már megnyúltak és elkoptak.
You know, the last two times that I have been with you, we have talked about the idea of following.
Az utolsó két alkalommal, amikor itt szolgáltam, a követésről volt szó.
And what a very simple word that is.
És milyen egyszerű ez a szó, hogy követés.
And how it's not hard to understand. Everybody knows what it means to follow.
És nem nehéz megérteni. Mindenki tudja, hogy mit jelent követni.
Well, this morning I want to use another simple word.
Ezen a reggelen egy újabb egyszerű szót szeretnék használni.
Come.
Jöjj.
Come.
Jöjj.
We all know what that means.
Mi mindnyájan tudjuk, hogy ez mit jelent.
Our dogs know what that means.
Még a kutyáink is tudják, hogy mit jelent ez.
We understand the word come.
Értjük ezt a szót, hogy jöjj.
It's not hard.
Nem nehéz.
It's not complicated.
Nem összetett.
There's no learning that has to take place.
Nem kell először tanulni, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a szó.
Come.
Jöjj.
It was in December of 1999 and early January of 2000 that Bonnie and I were struggling.
1999 decemberében és 2000 januárjában Bonnie-val belső harcot folytattunk a lelkünkben.
Bonnie had been to Romania.
Bonnie Romániába volt azelőtt.
And we were just really getting started and understanding what God was doing in the ministry he had called us to. I was still pastoring a church.
Akkor kezdtük lassan megérteni, hogy Isten milyen szolgálatra hív bennünket, mert akkor még egy gyülekezet lelkipásztora voltam.
We had made plans to go and do some work in another country.
Terveztük azt, hogy egy másik országba megyünk szolgálni.
But there was a struggle in our soul because we didn't feel like that was maybe the right thing to do, and it was really a burden through Christmas and the 1st of January.
És belső harc dúlt bennünk, mert nem voltunk teljesen biztos abban, hogy ez a szolgálat milyen formát is kell öltsön, és hogy legyen ez. Így küszködtünk karácsonytól januárig.
I will never forget that we were praying on a Sunday night.
Nem felejtem el, hogy egyszer egy vasárnap este, amikor imádkoztunk,
and we said, Lord, we just don't feel good about going.
Azt mondtuk az Úrnak, Uram, nem érezzük magunkat jól, hogy kényelmesen erre a gondolatra, hogy el kell mennünk.
If you will just show us this place.
Ha legalább megmutatnád nekünk azt a helyet, ahol szolgálnunk kell.
The next day we went to our post box for letters, for mail.
A következő nap elmentünk a postára, hogy a postafiókunkat ellenőrizzük.
And there was a letter with a return from Satomari.
És egy levelet találtunk ott, aminek a feladó címe Szatmár mutatta.
It was a Christmas card from the Vékás family.
Egy karácsonyi üdvözlet volt a Vékás család részéről.
And in that card there was about two sentences.
Azon a képes lapon, üdvözlő lapon volt vagy két mondat.
But one of those sentences said this.
De az egyik mondat így hangzott.
We invite you to come.
Meghívunk titeket, hogy jöjjetek.
That wasn't hard to understand.
Nem volt nehéz ezt megérteni.
I knew what they meant.
Értettem, hogy ez a szó mit jelent.
They meant come.
Azt jelenti, hogy jöjjetek.
And that call, that simple statement, come.
Ez a hívás, ez az egyszerű kijelentés, hogy jöjj.
Opened up the door of Romania to Bonnie.
Megnyitotta az ajtót Románia felé nekem és Boninak.
And on that first trip,
és azon az első útunkon,
as God worked it,
ahogy Isten ezt kimunkálta,
we spent our days here mostly.
Ja, az időnk legnagyobb részét itt töltöttük Szatmáron.
We met Joseph.
Találkoztunk Józseffel.
We met Joseph.
Találkoztunk Józseffel.
And in doing so, we met two partners that have been a vital part of the beginning and the ongoing of our ministry.
És ezáltal két nagyon fontos partnerre találtunk a munkánk további szakaszába.
And we met and came and met the people, the church, that really became a beginning point for our ministry in Satomari.
Aztán találkoztunk az emberekkel, a testvérekkel, akik a szolgálatunk kezdőpontját jelentették.
I'm telling you this story because God calls us and says to us, come.
Azért mondom ezt a történetet el nektek, mert Isten is így szólít meg bennünket, hogy jöjj.
Most of the time when I've heard this passage spoken about, it usually has to do with some kind of physical struggles or those kinds of things where we are weak and heavy laden.
Sokszor, amikor igehirdetést vagy magyarázatot hallok ebből az igéből, arra szoktak utalni, hogy vannak emberek, akik fizikailag meg vannak fáradva, és meg vannak valamilyen dolgokkal terhelve.
But the heaviest burden is not one which comes from the outside in, but one which begins on the inside and works itself out.
De nem az a legnagyobb teher, ami kívülről nehezedik a mi lelkünkre, hanem az, ami belülről kezdődik, és így keres utat magának kifele.
And in this passage he says, Jesus said, come to me.
Ebben az ige szakaszban Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám.
He invites us into a relationship.
Ő egy kapcsolatra hív bennünket.
A relationship with him.
Egy vele való kapcsolatra.
Come.
Jöjj.
To me, he says.
Jöjj én hozzám, ezt mondja ő.
He knows and understands us.
Ő ismer bennünket és megért bennünket.
He knows we are weak.
Tudja azt, hogy gyengék vagyunk.
He knows we carry burdens.
Tudja azt, hogy terheket viselünk.
Now some of us men, we like to act like we can carry anything.
Mi férfiak néha úgy viselkedünk, mintha mindent el tudnánk viselni.
We like to look like we have everything under control.
Úgy szeretnénk mutatkozni, mint akik mindent az ellenőrzésük alatt tartanak.
While a hurricane rages inside of us.
De közben egy nagy hurikán van bennünk.
And Jesus says, come.
Jézus azt mondja, hogy jöjj.
All you are weary and burdened, weak, burdened down.
Mindjárt, akik megvagytok fáradva, megvagytok gyötörve, levagytok terhelve.
And I will give you rest.
És békességet és nyugalmat adok nektek.
But what are our burdens?
De mik a terheink?
This week at the seminary I taught apologetics.
Ezen a héten, az elmúlt héten a szemináriumban apologetikát tanítottam.
And one of the aspects of apologetics is proving the existence of God, and especially the God of the Bible as revealed in Jesus Christ.
Az apologetikának az egyik célja az, hogy bemutassuk vagy bizonyítsuk Isten létezését, és egy olyan Isten létezését, amiről a Biblia beszél.
And one of those arguments is the fact that all of us kind of know a sense of right and wrong.
Az egyik érv ezzel kapcsolatban az, hogy mindnyájunkban megvan a jónak és a rossznak a benső érzése.
We have kind of a moral law inside of us.
Van egy morális törvény a szívünkbe írva.
It may even be distorted by sin, but we still say there's something that's right and there's something that's wrong.
Még akkor is, hogyha ezt a morális érzésünket a bűn eltorzította, vannak dolgok, amire rá tudjuk mondani, hogy jók, és vannak, amikre rá mondjuk, hogy rosszak.
And all of us carry within us regrets of things we wish we'd have done, but we didn't do.
És mindnyájunk sajnálkozunk afelett, hogyha olyan dolgokat teszünk, amit meg kellett volna tennünk, és nem sikerült megtennünk.
And it works both ways, but we carry regret. We carry a sense of I've done something wrong.
És ez mind a két irányba működik, mert bennünk ott van az az érzés, hogy valami rosszat követtünk el.
We carry a sense in which we're trying to accomplish and achieve, but we're not satisfied.
Megvan bennünk az az érzés, hogy szeretnénk jót tenni és megvalósítani azt, amit jónak látunk, de mégse vagyunk megelégedve, mert nem tudtuk megtenni.
I will never forget a very successful businessman that I went into his office one day and he looked at me and he said, I am so depressed.
Nem felejtem el soha, hogy egyszer egy nagyon sikeres üzletembernek az irodájába mentem be, ő rám nézett és azt mondja, olyan depressziós vagyok.
I have to tell you, I was thinking, why is he depressed?
Mondom őszintén nektek, feltevődött bennem a kérdés, hát miért depressziós ez az ember?
He's successful.
Hát nagyon sikeres.
He's respected.
Nagyon tiszteletbe részesített ember.
And everything looks great.
És minden nagyszerűnek látszik.
But this is what he said to me.
De ezt mondta nekem.
He said, Floyd.
Floyd.
When is enough enough?
Amikor, ami sok, az sok.
When do you get a feeling that you have actually arrived or you have fulfillment? Why is there this drive to continue and it's never enough?
Miért van az, hogy az ember csak küszködik és küszködik és küszködik és soha nem érzi, hogy kész, elég, most már meg vagyok elégedve.
He was carrying a heavy burden.
Egy nagyon nehéz terhet viselt a lelkében.
You've met this man.
Találkoztatok ti ezzel az emberrel néhányan.
His name is Kip Miller.
Az ő neve Kip Miller.
And that's how I met him.
És ő a mi barátunk.
Because he asked the question.
Feltette a kérdést.
Because his heavy burden.
Mert nagyon meg volt terhelve.
Was he was struggling that here he was as a successful businessman who was a follower of Jesus Christ.
Feltette a kérdést, hogy ime én itt vagyok, mint egy sikeres üzletember és Jézus Krisztus követője.
And his burden was his success.
És az ő terhe, az ő sikere volt.
Most people are burdened because they don't feel successful.
Nagyon sokan azért vannak megterhelve, mert nem érzik sikeresnek magukat.
His burden was he was successful and he was trying to figure out what to do.
Az ő terhe az volt, hogy annak ellenére, hogy sikeres volt, nem tudott mit kezdeni a sikerével.
And then we all hear the words of Jesus.
És amikor mi mindnyájan halljuk az Úr Jézus Krisztus szavát,
it doesn't matter what it is inside of us.
Az nem számít, hogy mi van belül a szívünkbe.
He says, come.
Ő azt mondja, hogy jöjj.
Come to me.
Jöjj én hozzám.
And I will give you rest.
És én pedig nyugalmat adok neked.
I love how he defines rest.
Nagyon tetszik nekem, hogy hogyan fogalmazza vagy határozza meg Jézus a nyugalmat.
I will give you rest for your soul.
Azt mondja, nyugalmat adok a te lelkednek.
This has nothing to do with the couch.
Ennek semmi köze nincs egy kanapéhoz, vagy egy olyan eszközhöz, egy ágyhoz, amire lepihenünk.
This has to do with rest inside.
Ez a belső nyugalomról szól.
That you can rest.
Hogy meg tudj nyugodni.
It doesn't have to always be churning.
Nem kell állandóan forogjanak a kerekek.
But that you can rest.
Meg tudsz nyugodni.
He has provided for that in many different ways.
Ő nagyon sokféleképpen adta ezt meg az embereknek.
For those who have not come to him or followed him, he provides rest by providing in our lives forgiveness.
Azok, akik még nem követték őt, azoknak bocsánatot ad.
He provides for us a forgiveness of wrongdoing.
Megadja nekünk azt, hogy a rossz cselekedeteink meglegyenek bocsátva.
He gives us the strength to forgive ourselves in the regrets of life.
Megadja nekünk azt az erőt, hogy még magunknak is megbocsássunk azok miatt, a dolgok miatt, amiket tettünk az életbe.
Because he makes it possible for us to become a new creature in him.
Mert lehetővé teszi számunkra, hogy benne egy új teremtés legyünk.
So that we can say, you know, it doesn't matter that I missed this opportunity. I'm a new person in Christ.
És akkor azt mondjuk, hogy nem számít, hogy elhalasztottuk ezeket a lehetőségeket, de most már egy új ember vagyok Krisztusban.
And I can live a new life.
És élhetek egy új életet.
I don't have to carry all my baggage with me.
A régi csomagokat már nem kell magammal hordoznom.
But I can sit it down.
De letehetem őket.
And leave it at the cross of Jesus.
Ott hagyhatom Jézus Krisztus kereszténél.
And walk away.
És úgy mehetek el, szabadon.
He says, come.
Ő azt mondja, jöjj.
And I will give you rest for your soul.
És én nyugalmat adok a lelkednek.
There may be some here, like Bonnie and I, where you're just struggling and trying to figure out what is it really God's doing in my life.
Vagy lehet, hogy vannak itt olyanok, akik abban a helyzetben vannak, ahogy mi voltunk a feleségemmel, hogy vajon mit akar Isten tenni az életemben.
And that may be because of financial, it may be because of physical, it may be because of all kinds of things that have caused you to start asking that question.
És hogy ezeket a kérdéseket felteszed, lehet ezeknek vannak anyagi oldalai, vagy anyagi okai, vagy egészségi okai, vagy más okok.
But he says, come.
De ő azt mondja, jöjj.
Come to me.
Jöjj én hozzám.
And I will give you a rest for your soul.
És én nyugalmat adok a lelkednek.
Those are easy words to say because they're simple words to say.
Nagyon könnyű ezeket mondani, mert a szavak nagyon egyszerűek.
But to come means I have to be obedient.
De jöjj azt jelenti elsősorban, hogy nekem engedelmesnek kell lennem.
Come.
Jöjj.
Will I come or will I not come?
Megyek vagy nem megyek?
We have to deal with obedience.
Az engedelmességgel kell szembenéznünk itt.
To the call of God in Christ.
Amikor Isten Jézus Krisztusban hív bennünket.
We have to accept a relationship that he is offering.
El kell fogadnunk azt a kapcsolatot, amit ő felajánl.
Have you accepted his offer of relationship?
Elfogadtad-e az ő ajánlatát erre a kapcsolatra?
And if you have, are you continuing to respond to his invitation?
És ha elfogadtad, és abban a folyamatban vagy, hogy válaszolsz az ő hívására,
look at all the times that Jesus said, come.
Akkor figyeld meg azokat az alkalmakat, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjj.
Peter, James, John and Andrew were in a boat, and they heard the words of Jesus, come.
Péter, Jakab és János egy csónakban voltak, és hallották az Úr szavát, aki azt mondta, jöjj, vagy jöjjetek.
there were those who sought healing and they heard from Jesus the word come.
És voltak olyanok, akik látták, hogy hogyan gyógyítja meg a betegeket, és akkor hallották meg ezt a szót, hogy jöjj.
There were some who had the opportunity that is beyond imagination.
Voltak mások, akiknek elképzelhetetlenül nagy lehetőségeik nyillottak.
Like Peter walking on the water.
Mint amilyen Péter volt, aki a vízen járhatott.
All Jesus said to him was come.
Mindaz, amit Jézus mondott neki, csak annyi volt, jöjj.
Come.
Jöjj.
It's not hard to understand.
Nem nehéz megérteni.
But it demands of us obedience.
De engedelmességet követel tőlünk.
It offers to us relationship.
Kapcsolatot ajánl fel ezzel nekünk Jézus Krisztus.
That is real and meaningful in our lives.
Ami reális és tartalmas a mi életünk számára.
And every circumstance or situation or relationship that causes us turmoil in life, that burdens us, is an opportunity to experience the relationship in Jesus Christ in a new way.
És minden olyan probléma vagy kapcsolati probléma, ami az életünkben megjelenik, egy új lehetőség megtapasztalni az Úrral való kapcsolatunknak az értékét.
And Jesus said,
Jézus azt mondta,
and you will find rest for your soul.
És nyugalmat találtok a ti lelketeknek.
Sometime tonight or early tomorrow morning, Bonnie and I will begin our journey home.
Valamikor ma este, későn vagy holnap reggel korán visszautazunk Bonnie-val haza.
I'm not sure how much rest we will get on that journey.
Nem tudom, hogy ezen az úton mennyit fogunk pihenni.
We'll be on a minibus, and then we have the privilege of waiting in terminal, air terminals.
Egy kis buszon fogunk utazni, utána meg lesz az a kiváltságunk, hogy órákat várjunk a repülőtéren.
Going through security for hours.
Órákon keresztül kell átmenni a biztonsági ellenőrzéseken.
Sitting on freezing airplanes.
Hideg repülőgépeken ülni.
Enjoying those experiences.
És örülni ezeknek az élményeknek.
Our time about 6 o'clock tomorrow afternoon we should see our daughter.
Holnap délután 6 óra fele meg kellene lássuk, vagy kellene találkozzunk a lányunkkal.
And within about an hour of that, we should be home.
És utána egy óra múlva körülbelül otthon kellene legyünk.
Where we can rest.
Ahol megpihenhetünk.
But you know, no, it doesn't matter how far we travel.
De tudjátok, nem számít, hogy milyen messze utazunk.
And how tired our bodies may be.
És hogy milyen fáradt a mi testünk.
We will only have rest.
Csak akkor lesz nyugalmunk,
when we respond to his voice.
Amikor az ő szavára hallgatunk és az ő szavára válaszolunk.
That says come.
Amelyik azt mondja nekünk, hogy jöjj.
To me.
Jöjj én hozzám.
And I will give rest for your soul.
És én nyugalmat adok a te lelkednek.
I beg you.
Nagyon kérlek titeket.
Because I love you.
Mert szeretlek titeket.
Because you have been an important part of changing my life.
Mert egy fontos szerepet játszottatok az én életem megváltozásában.
As he calls to you, come.
Hogy amikor ő azt mondja nektek, hogy jöjj.
As he calls you to relationship with him.
Amikor a vele való kapcsolatra hív.
For the first time or for the 1000th time he has called you and made it aware to you.
Lehet ez először, amikor hív, vagy már ezredikszer, amikor hív az iránta való kapcsolatra, vele való kapcsolatra.
Because he knows your struggle.
Mert tudja azt, hogy min mész keresztül, tudja a harcaidat.
He knows what you're carrying.
Tudja azt, hogy mit hordozol.
That you will obey and come.
És hogy ő tudja azt, hogy engedni fogsz és követni fogod őt.
So you will have rest.
És így lesz békesség és nyugalom a szívetekben.
For your soul.
és a lelketekbe.
Amen.
Amen.
Hívtál, Uram,
kiváltság az, amikor minket megszólítasz és hívsz magadhoz. Egyáltalán, hogy szóba állsz velünk, hogy a személyünkre gondolsz, és is, hogy magadhoz hívsz. Nem felszínes dolgokba, hanem egy személyes kapcsolatba te veled, és hogy újból és újból hívsz magadhoz, amikor mi lehet elfordultunk, vagy más dolgokkal voltunk elfoglalva, és ahogy kihagytunk téged az életünkből, újból szólsz hozzánk, és vezetni akarsz. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk, és hívtál magadhoz. Van jó igent mondani a te hangodra. Akkor is, amikor kétségeink vannak, amikor nem tudjuk világosan, hogy mi lesz ennek a vége, ennek az útnak, de elindulni hitáltal veled, letenni terheinket, aggodalmainkat, gondjainkat, és menni veled. Kérünk, hogy segíts nekünk ebben a követésben tovább, az engedelmességben, ne csak egy szépen zengedett igen legyen az, hogy mi elindulunk veled, hanem legyen folytatása is az engedelmességben, a követésben. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Amen.